Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CIVIL Rádió ébresztő magazinja.
58 éve, 1966. május 16-án kezdődik a kínai kulturális forradalom. Ebben az évben kezdődött és 10 évig tartott a Mao Tse-tung által meghirdetett kínai kulturális forradalom, aminek eszköze a fanatizált fiatalság volt, célpontja pedig a Mao által veszélyesnek ítélt belső ellenfelei, a párt funkcionárisai és főiskolai egyetemi tanárok, úgy általában az értelmiség. Erről a témáról beszélgetünk Háner Péter történésszel, a Rubikon Intézet főigazgatójával, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a CIVIL Rádióból.
Én is jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
A kulturális forradalom előzménye és kiváltója az úgynevezett nagy ugrás kudarca volt. Mi volt ez a nagy ugrás, mi történt?
Hát ez a nagy ugrás egy elképesztő esemény volt a történelemben. 1958 és 62 között, pontosabb lenne Mao nagy éhénységének nevezni, ugyanis ekkor a termelő szövetkezeteket hatalmas, olykor 20 ezer háztartást egyesítő népi kommunák alakították át, melyek közösen étkeztek, dolgoztak, nevelték a gyerekeket. Rendkívüli erőszak állán terrorizálták a lakosságot. Az volt a cél, hogy mivel Ruscsó bejelentette, hogy országa 15 év alatt lehagyja az Egyesült Államokat gazdasági téren, Mao közzétett, hogy Kína ennyi idő alatt túl fogja szárnyalni Nagy-Britanniát. Az eredmény elképesztő mennyiségű halott, egyes történészek 45 millió, a mások 60 millió becsülik a halottak számát. Úgy tudom, Kína beismeri a 30 milliót. Ekkor a tragédiára, ahol már Mao sem tudta elvonni a figyelmet, a kormánynak még engedményeket kellett tennie, és a 62-ben rendezett pártkonferencián Liu Shaoqi, kínai köztársaság elnök helyettese kijelentette, hogy az éhínség 70%-ban tulajdonítható emberi hibának, csak 30%-ban természeti katasztrófának. Hát ez akkor a kritika volt, amire Mao életében soha nem került sor. Úgy érezte, hogy hát Liu Shaoqi az ő ellenfele, az ő Ruscsovja, ha ő Sztálin, és fölkészült az ellentámadása. És hát ez indult meg 62-ben, sose felejtjétek az osztályharcot jelszóval, egy nevelésügyi kampány, 66-ban pedig felesége, Chiang Ching, három másik kínai vezetővel összefogva meghirdette a kulturális forradalmat.
Ezek alapján úgy tűnik, hogy a kulturális forradalom leginkább Mao személyes céljait szolgálta, de volt-e valamilyen racionális oka?
Semmilyen racionális oka nem volt. A világban viszonylagos béke honolt, senki sem fenyegette Kínát. Annyit tudunk, hogy felszólította a híveit, hogy bombázzák a parancsnokságokat, tehát hogy forduljanak a pártvezetőség, az iskolai vezetőség, a vállalatvezetőség ellen, és az elmúlt évtizedek minden sérelme a felszínre került, a munkások letették a szerszámokat, a diákok felhagytak a tanulással, a városokban rivális csoportok küzdőterévé változott minden utca, minden intézmény. Az volt a kérdés, ki értelmezi helyesen Mao elnök tanításait. A régi és az új vezetés támogató úgynevezett vörösgárdisták előbb-utóbb fegyveres harcokat vívtak egymással, Mao pedig 73. születésnapján, így ő fogalmazott így, az össznemzeti polgárháború kiszélesítésére mondott pohár köszöntőt.
Mi történt május 16-án, miért pont ehhez a naphoz kötjük a kulturális forradalom kitörését, vagy kezdetét?
Hát eléggé furcsa hangzik, de igaz, május 16-át mondta?
Igen.
Egy levelet írt Lin Piaohoz, amelyben arról fantáziált, hogy a hadsereget és a népet összeolvasztatja egymással, majd két hónap múlva július 16-án 65 perccel a 15 kilométert úszott a Yangtze folyóba. Ezt egyes kínai lapok gyorsági világrekordnak tüntették föl, mások az imperializmus, amiért csapásnak nevezték. A diákok körébe hatalmas tömegmozgalom indult meg, és az év folyamán 12 millió vörösgárdista utazott Pekingbe, nem egyszerre természetesen, hogy lássa a nagy kormányost, így nevezték Mao-t. A Mao beszédeinek részleteit tartalmazó kis vöröskönyvből 1966-ban 60 millió példányt adtak ki. A vörös borítójára 68-ra már 4000 tonna műanyagot használtak fel. Egyes szakértők szerint ezt a kis vörös könyvet, amit a nyugat-európai ifjúsági mozgalmak egyes részvevői is lengettek, 64 nyelvbe fordították le, 150 országban 500 kiadása volt, a példányszámát csak találgatni tudjuk.
Mennyit lehetett tudni Kínán kívül a kínai kulturális forradalomról? Egyáltalán hogyan álltak hozzá a környező, vagy akár nyugati országok? Mennyit tudtak róla?
Nagyon-nagyon keveset lehetett róla tudni. Egészen óvatosan írt a magyar sajtó is róla. Kína ekkor már konfliktusban állt a Szovjetunióval, Magyarország természetesen a Szovjetunió oldalán állt ebben a vitában, de mégis egy kommunista ország volt, a kommunista világ része, és ezért a úgynevezett béketábor, így nevezték a Szovjetunió szövetségeseit, hát nagyon óvatosan fogalmaztak. Nyugaton már szinte semmi se tudtak róla, nem tudták, hogy a diákokat vidékre küldték mezőgazdasági munkára. 69 márciusában a orosz-kínai határincidens robbant ki az Uszui folyónál, ez még kínosabbá tette a beszámolókat. Amit most történészek tudnak még, az is viszonylag kevés, mert hát kínai levéltárai nagyon korlátozottan nyíltak meg kutatók számára, ha egyáltalán megnyíltak. Kulturális forradalom halálos áldozatait egyesek 1,5 millióra, mások 4 millióra becsülik. Rengeteg tanárt, vezetőt aláztak meg, vertek meg, rengeteg kulturális értéket semmisítettek meg, ősi freskókat festettek le. Ha az illető múzeumok bölcsek voltak, akkor olyan festékkel festették le, amit később el lehetett távolítani. Az oktatás úgy teljesen felbomlott. Az államtanács 1978-ban Mao halál után beismerte, hogy a kínai gyermekek 30-40%-a írástudatlan. Én azt hiszem, ez az adat pontosan tükrözi, hogy mennyire volt kulturális ez a kulturális forradalom.
És akkor mondhatjuk tehát, hogy Mao halálával ért véget ez a forradalom, és hogyan tudta kiheverni ezt a kínai társadalom, ha egyáltalán lehet ilyet mondani?
68-ra már fékezni kezdték, tehát azért ezt nem bírta volna ki a kínai társadalom se. 68-ra a katonaság vezetése alatt álló úgynevezett forradalmi párbizottságokkal állították helyre a rendet, és ezután Mao megőrizte rendkívüli tekintélyét, ekkor került sor az Egyesült Államok irányába tett külpolitikai nyitása. Nixon, amerikai elnök, ez egy 72-es látogatása tovább növelte Mao tekintélyét. Egyre jobban fogytak körülötte a kollégái, Liu Shaoqi-t 68-ban kizárták a pártból, következőben magánzárkába halt meg. Izomsorvadásba szenvedett, de őrei lekötözték, hogy ne követhessen el öngyilkosságot. Lin Piaót sokáig Mao utódának tekintették, de az elnök gyanakodni kezdett rá. 71. szeptemberében Lin Piao fia pánikba esett, apjával együtt repülőültette a családját, sietség miatt nem töltötték fel a gépet üzemanyaggal Mongóliába. Lezuhantak, Chuan Lai-jal, a leghűségesebb szövetségesével a rák végzett. De Chuan Lai volt az, aki előtte megindíthatta a 4 modernizációs programját, melyen nagy nehezen Kína kilábalhatott hosszú távon ebből a folyamatos gazdasági válságból.
Történt-e olyan szembenézés ezzel a kínai kulturális forradalommal, a kínai társadalom részéről, amely megpróbálhatja feldolgozni ezt az óriási traumát?
Én nem tudok ilyen szembenézés. Külföldi történészek írtak volna különböző műveket. Az a baj, hogy a nyugaton is nagyon sokan nem néztek szembe vele a kortársak közül. 1968-as diákmozgalmak idején Párizsban rengeteg maoista csoport alakult, és nagyon szomorú, hogy a fiatalok akkor is olyan külföldi vezetők képeit lengették, Che Guevarájét, Fidel Castroét, Mao Tse-tungét, akik hát enyhén szólva nem a demokratikus politikai irányzatokhoz tartoztak. Ez egy szomorú párhuzam a mai amerikai egyetemeken tapasztalható megmozdulásokkal, ahol sajnos a Hamászt éltetik sokan.
Köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk. Háner Péter történésszel beszélgettünk az 58 éve, 1966. május 16-án megkezdődött kínai kulturális forradalomról. Köszönjük szépen még egyszer, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.